akkor én beleszerettem a közmozdonyba, és legalább 5 éven keresztül mozdonyvezető akartam lenni.
Hát ez nem jött be. A román államvasutak lehet, hogy emiatt bánkódnak azóta is, de hát ez nem jött be. Jó, akkor megint egy nagy lóugrásban. Ha jól tudom, azért nem csak történelemről szólt az élet, hanem például sportról is nagyon sokáig. Valami kosárlabda rémlik, meg hasonló. Erről ha lehetne pár szót?
Hát, hogyha egy-kettő harmadik sorban itt ül Vadász Ernő, az iskola akkori és hosszú időn keresztül tornatanára, ő volt az, aki... Ő volt az, aki ebben az iskolában nem meghonosította, hanem azt mondom, hogy egy bizonyos verseny színvonalig elvitte a kosárlabda sportot, úgy, hogy 1959-ben az aradi hármas számú, akkor így hívták hármas számú középiskolának fiú, illetve fordítva leány és fiú csapata egyaránt országos bajnokságra minősült, amelyet egyetlen egy romániai iskola nem mondhat magáénak. A legjobb hat csapat között volt az aradi magyar liceumnak a csapata. Miután elvégeztem a középiskolát, akkor 5 éven keresztül egy évet a Dinamo és 4 évet a Rapidnak a tartalék csapatában, a második csapatában, amely egy ilyen Bukarest bajnokságban szerepelt, hát játszogattam, amikor volt időm a tanulástól elmenni az edzésekre.
Hogy jutunk el akkor a történelmhez? Mert akkor végül is az nem derült ki, csak az, hogy mozdonyvezetőség lett volna. Nem jött össze, hogy lett akkor végül a történelm?
Hát a történelm úgy lett, hogy Kovács Géza, Isten nyugasztalja, volt a történelem tanárunk, és olyan, nem azt mondom, hogy fanatizálva, de olyan szenvedélyesen tudta leadni a történelmet, hogy én bevallom őszintén őtől szerettem meg, beleszerettem a történelembe, és aztán innen középiskolás, tehát liceumista koromtól kezdve az utolsó 2 évet az iskolában már csak arra készült. Nem csak arra készültem, mert azért másból is, de lényegében arra koncentráltam, hogy bekerüljek. És hát most elárulok valamit nektek, büszkén mondom, az akkori bukaresti úgynevezett Párhon Tudományegyetemre felvételiztem. Abba az év első intrádára 90 embert vettek föl. Én magyar iskolával végezve 11-ként kerültem be, és olyan büszke voltam, hogy az nem igaz. Úgyhogy az itt elsajátított román nyelv, mert abból is kellett felvételizni, román nyelvből és világtörténelemből egyaránt 10-est kaptam, és ez olyan büszke voltam, hogy magyar létemre román irodalomból, Luksánénak köszönhetően, Isten nyugosztalja, olyan ismeretekkel látott el, hogy 10-essel sikerült felvételizni.
Jó, kapcsolódik a következő kérdésehez is akkor, és még talán ez az utolsó így a történelemtanári munkával kapcsolatosan. Hát akárhogy is nézzük, ugye az elmúlt 23 éve előtt, ugye kommunizmus volt itt Romániában, ez nem árulok el vele nagy titkot, és egészen másként lehetett akkor történelemórát tartani, egész más témával, egészen más... hát nem tudom, félelmeket mondjak, vagy tartózkodással. Erről azért többé-kevésbé szerintem még a legfiatalabb diákok is tudnak, hogy hát nem volt teljesen egy ugyanolyan történelem tanterv, mint mondjuk manapság. Milyen volt akkor történelemórát tartani? Mit lehetett elmondani, teszem azt mondjuk egy magyarság történetről, ami természetesen nem szerepelt, mint tanterv. Mit lehetett becsempészni a hivatalos párt által diktált butaságban?
Hát nem sokat, ez az igazság. Tehát olyan, hogy magyarság történet nem létezett. Mi egyetlen egy, tehát én, mint diák és mint tanár, hivatalosan egyetlen egy órán sem beszélhettem, vagy beszélhettünk a magyarság történetről. Na most az, amikor aztán kapcsolódott a Románia történetéhez, vagy a románság történetéhez, mert nem Románia történetét tanítottuk, hanem Historia Romanilla, ez volt a hivatalos elnevezése, amit tanítottunk, hát ahhoz lehetett kapcsolni, hittottam ott bizony olyan dolgokat, hogy meg lehetett mondani azt, hogy mit tudom én, Hunyadi János az igaz, hogy az apja román volt, de ugye a luxemburgi Zsigmond nem valószínűleg nem véletlenül vette szárnyai alá, és tanította bizony nem kis segítséggel, hogy hadvezér lehessen, és egy hátszegi kis, és már nemesnek a fia, Hunyadi János, nem hiszem, hogy Magyarország legnagyobb hölgyesurává válhatott volna, kb. 300 ezer holddal rendelkező földesurává válhatott volna, hogyha nem lett volna a háta mögött valami segítség, mert ezt el lehetett így mondani. Ha nem volt inspekció véletlenül az órán.
Jó, kanyarodjunk akkor egy picit vissza a könyvhöz. Hát nyilván itt a jelenlévő többsége diákok nem látták még a könyvet, ezután már remélem, hogy látni fogják. Aradi épületekről, terekről, emlékművekről szól. A kérdés az volna, és akkor most megint egy kicsit úgy provokatívra váltva, hogy hát végülis akik ezekben az épületekben éltek régen, akik építették őket, már régen meghaltak. Minek kell nekünk tudni ezekről az épületekről? Miért kell tudjuk mi azt, hogy most ez ilyen stílusú, olyan stílusú? Miért fontos ez?
Hát fontosnak nem fontos, mert lehet úgy élni az életet, hogy azt se tudtad, hogy ki a szomszédod. Ez az igazság. De az a tény, hogy egy olyan városban élünk, amely állítom, hogy ennek a régiónak egyik legszebb városa lenne, ha rendben tartanák, ezt zárójelben hozzáteszem. Olyan környezetben élünk, amely egy rendkívül szép, csodálatosan szép rendezett volt valamikor, az 1950-es években, akik megélték, azt tudják, hogy Romániának talán legtisztább városa volt, legrendezettebb városa volt, és hát, hogy mi lett belőle, azt ti is tapasztalhatjátok, hogy nem csak a szotyolázás, hanem az, hogy lefényképeztem azt, hogy 1944-45-ben léteztek ezek a bizonyos bombabiztos, akkoriban bombabiztos óvóhelyek, ki volt írva, hogy a The Post. Eltelt azóta 70 év, és 70 év alatt még mindig ott idézőjelben díszlik a falon az a felirat, amelyet nyugaton réges-régen nem, hogy eltüntettek, hanem teljesen újjáépítették az épületeket. Nézzétek meg, hogy a németek mit csináltak azokkal a lebombázott városaikkal. Ugyanúgy végigépítették. Mi nem, hogy újraépíteni kellett volna, hanem lényegében csak rendbe kellett volna tegyük, lemesszeljük. Még arra sem vagyunk képesek. Azért, mert azok, akik ott benn élnek, nem érzik, hogy az övéké. Na ezért kéne tudni azt, hogy ki volt ott, ki lakott ott, előtte, hogy ebbe Szántó György itt a egy ugrásra innen az úgynevezett katedrális téren, az előző Tököli téren lakott a 20. század egyik nagy írója, Szántó György, 38 regényt írt összesen, könyvet írt, nem regényt, könyvet írt összesen. Elmegyünk, tessék megnézni, hogy néz ki az ő lakóháza, holott amikor ő ott volt, akkor állítom, hogy alatt egyik legszebb épülete volt.
Ehhez mondjuk csak annyit tennék hozzá talán, hogy, és ezt próbáltam félig meddig kihozni is a fotóvetítésből, hogy azért történt az utóbbi 11 évben jó változás, pozitív változás. A legújabb a 2012-es képek között, ugye ha összehasonlítjuk a 11 évvel ezelőttiekkel, tehát nagyon sok épületet sikerült helyrehozni. De tény is való, hogy a városkép összességében még hagy kívánivalókat. Még mindig a városról. Még ma is azt szokták ugye mondani, hogy Arad egy olyan békés, nyugodt, csöndes, álmos vidéki város, de hát voltak itt azért zűrösebb napok is, forradalmi, akár háborús időszakok is. Milyen volt akkor vajon Aradon élni? Mondjuk a 48-as forradalom idején, amikor a várból ágyúzták a várost.
Huzsor Buda barátommal most akarjuk megírni az aradi, illetve a háború aradi emlékei című könyvünket, amelyek ugye a 48-as, 1848-as, 49-es forradalommal, a II. Világháború, illetve 1989 eseményeinek a maradékával foglalkozta. Mit maradt meg ebből? 1848-49-ben, hát október, nem hiszitek el, október, 1848. október elejétől 1849. június végéig a várból 40-45 ezer röppentyűt, golyót, ágyúgolyót lőttek ki a városra. Ebből, ha Újaradra mentek a jobb oldalon a 18-as számú háznak a falán, a Bellerház falán 17-et láthattok szépen hull alakúba beépítve, de ha elmentek a most rendetett Preparandia román tanítóképző épületéhez, a 5 darabot azon is felfedezhettek. 40 ezer ilyen volt a városban. Hogy nézett ki a város, azt nézzétek meg azon a bizonyos rajzon, amely a múzeumban szerepel, 48-ban, amelyet Arany János is megemlít különben, hogy ott hasaltam valahol a Minorita templom előtti téren. Nézzétek meg, hogy a régi Minorita templom előtti téren hogy néztek ki az épületek. Hát, ilyen is volt. Az első világháborút azt megúszta a város, a második világháborút, mely ezt akarom mondani, hát lényegében egy nagy bombázás az 1944. július 3-i bombázáson kívül, amely az állomás és környékét, a vagongyárat, a kürtösi utat, ahol volt egy kaszárnya, azt érintette elsősorban, valamint később, amikor 1944. szeptemberében bevonult a magyar hadsereg, és a visszavonuláskor pedig felrobbantotta a két hidat. Az egyik híd, a Várhíd alatt a mai napig lehet látni azt a vas darabot, amely akkor a vízbe zuhant. Hát 1989-et azt hiszem, hogyha megkérdezitek a szüleiteket, akkor ők mesélnének egyet, hogy terroristák lőttek ránk, és nem tudjuk, hogy kik a terroristák, de hogy Aradon ártatlan emberek haltak meg, azt nézzétek meg azoknak a neveit, akik ott vannak a városháza előtt, köztük vannak magyarok is, Gruber Géza tanítványom is volt, fiatal ember volt, ártatlanul halt meg, de ott van Bugyi Zoltán is, vagy Lukács hirtelen nem taszem, Józsefnek hívják a harmadikat. Tehát magyarok is vannak közöttük.
Érdekes. Vissza még a könyvhöz szorosabban véve. Itt egy sor könyvet elhoztam én a régebbi megjelent kötetek közül, majd ha esetleg közelebb merészkedtek a könyvemutató végén, meg lehet őket nézni. De mindenképpen azt hiszem, hogy ez az egyik, hát legnagyobb előkészítő munkát igénylő kötet lehetett, hiszen az egész városra és annak minden jellegzetesebb épületére vonatkozik, illetve azok közül kellett kiválasztani a leglegeket. A kérdés arról szól, mekkora munkával járt az előkészítés egyáltalán, hogy történik egy ilyen könyvnek az előkészítése? Nekiállunk, sejárkálunk a városban, és amit megtetszik, azt a házat leírjuk. Hogy történik ez?
Szóval nálam eszem, amikor itt ül a kolléganőm is elmondhatja az 1989 előtti időben, mi gondolni sem gondolhatunk arra, hogy ne talántán valaha megjelenik valami, mert ha nem a munkás mozgalomról, illetve a román nemzeti mozgalomról írtál, akkor esélyed sem volt arról, hogy valahol valamit kiadnak. Akkor, amikor és mondjam, érdeklődni kezdtem a város iránt, az az igazság, hogy ebben a szélső, itt az osztályban végeztem, a 11. osztály az itt volt, az akkor 11 osztály volt a végzős osztály, 7+4. Szemben kint ott volt a Florián kápolna. A Florián kápolna volt az 1978-as, 78-ig terjedő időszaknak az utolsó képe, azt, amit a Securitate egy éjszaka alatt eltüntetett. Hát én, amikor kikukocskáltam az ablakon, akkor mindig a Florián kápolnát láttam, és az ovális keretben ott volt, hogy oltalmazt aradott. És engem úgy megkapott ez a felhívás, ugye, Florián, Szent Florián, ugye a tűz és a tűzoltóknak a védőszentje volt, a tűzoltóknak itt volt a laktanyájuk a térnek az innes oldalán, amit lebontottak, azt is nagyon gyorsan, most, amikor 2004-ben rendezték a teret, és én akkor elhatároztam, hogy utána nézek bizonyos épületeknek. És akkor úgy szép csendesen az történt, hogy 1960-ban is. Hát, most egy adatot találtam, 3 hét múlva egy másik adatot, 2 hónap múlva egy harmadik adat, és akkor ezeket az adatokat az ember úgy szépen összegyűjti. Mutatok valamit, feleségem mindig azt mondja, hogy cédulás vagy, aki tudja, hogy mit jelent a cédulás, ugye az... Nálam mindegy cédulák vannak, így, amikor kell, szükség van, akkor előhúzom, és a jegyzem, ami kell. Na hát ilyen cédulákból nekem most nem akarok, azok nekem is legalább 10 000 darabban. Na hát ebből kellett kiválasztani azt, amit ennek a könyvnek a megírásához kellett. Csak össze kellett szedni. Kovács Géza tanított meg különben itt dolgozni, néhai Kovács Géza ott van a tanári előtt baloldalt a domborműve, felette pedig az emléktáblája. Kérdeztem, hogy viccből csak elmondom nektek, kérdeztem, hogy Géza, miért váltál el a feleségettől? Azt mondta, hogy képzeld el, azt mondja, készítettem az új könyvemet, és több ezer cédulát így kiválogattam, téma szerint. Na és utána azt mondja, amit elvégeztem ezt egy héten keresztül, elmentem, megittam egy sört, és mire visszajöttem, az anyósom rendet rakott az asztalon, az egészet összerakta. Na úgyhogy ezt vízből mondta ő, és én is tréfával mondom nektek, hát így készül, én nálam így készül, valószínűleg másnál egészen másképpen készül egy könyv.